Nagyon hálás vagyok azokért az alkalmakért, amikor az ige hirdetői műhely tagjai szolgálhatnak felénk a lelki ajándékukkal, tehát az ige hirdetés lelki ajándékával, és hálásak vagyunk érted, Ruben, várjuk tőled Isten üzenetét. Megmondom őszintén, nagyon hálás téma, Rubené, a jelenések könyve nagy sötétségében. Egyszer csak van egy ilyen kiemelkedő fénypont, ez Ruben témája. És utána a jövő héten alászállunk megint. Szeretnénk hálát adni érted, és aztán fogadni tőled az üzenetet. Urunk, köszönjük neked Rubent, az ő ajándékát, köszönjük, hogy használni akarod őt most közöttünk hatalmasan. Kérünk, tedd is ezt meg, várjuk tőled a te mennyei üzenetedet. Amen.
Amen. Jelenések könyve 7. részéből olvassuk a nagyszerű igéket, ami bárcsak bátorítana minket, felemelni a mi lelkünket, felemelni a mi szemünket, a mi Istenünkre, a mi mindenható és teremtő Urunkra. Így hangzik Isten igéje. Ezután láttam, 4 angyal állt a föld 4 sarkán, és féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se tengerre, se fákra. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felül, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. És így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát. 144 000 voltak pecséttel megjelölve Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 000 voltak pecséttel megjelölve, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Áser törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manasi törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Isakkár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000 voltak pecséttel megjelölve. A vértanúk serege minden nemzetből. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a 4 élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen: ámen. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: uram, te tudod. Ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük együtt. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a nap heve, se semmi más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. És Isten letöröl szemükről minden könnyet. Uram, köszönöm azt neked, hogy mi hallhattuk ezeket az ígéket ma délelőtt. és köszönöm azt neked, hogy te elvégzed azt, hogy ezt megtapasztaljuk, és meglássuk, átéljük azt, hogy milyen, amikor te letörlöd a könnyeket a szemünkről. Úr Jézus, Szentlélek Isten, így gyere, és építsd a te ígédet tovább bennünk. Amen. Foglaljatok helyet. Két dolog biztos. Az egyik az, hogy mi ma ezeket az igéket hallottuk, és meg fogjuk látni. Ott fogunk lenni a sokaságban. Ott fogunk lenni, és mindezt megtapasztalni és átélni. Úgy harangoztuk be ezt az ige hirdetést, hogy az anyai ölelésnek a puhassága, ahogy az apa elismerő, bátorító szóval tud a gyerek felé odafordulni. A barátok, ahogy minket körbevesznek, és ezek mind a mennyei ízűek, mennyei szagúak. Azért vannak ezek, mert ott van egy ilyen hely, ahol ezek mind a tökéletes formájában létezni tudnak. Tehát Isten teljes és tökéletes gondoskodása az, amiről itt olvastunk. És ennek a hiányától szenvedünk, és az Úr Jézus már itt a Földön elkezdi, és ezt állítja helyre bennünk. És kérdezem én, hogyha ez ennyire nagy dolog, akkor nem-e szeretnénk azt, hogy anyák, nem-e szeretnétek el azt, hogy a gyereketek ott álljon majd mellettetek? Nem-e szeretnétek? Apák, nem-e szeretnétek azt, hogy a fiaitok, de az unokáitok is ott álljon mellettetek? És erre mindenki mondja, de, igen, szeretné. Ki nem vágyik a tökéletes világba élni? És az az igazság, hogy lehet, hogy ez nagyképűnek tűnik, de Jézus erről beszél. Hogy itt a földi élet, de ami rátok vár, az hibátlan. Eljön a nap az én és a mi életünkbe, amikor ezt meg fogjuk tapasztalni. Eljön a nap, amikor ebben fogunk sütkérezni. De hozok nektek egy kis statisztikát. Magyarország a 6. legkevésbé vallásos fiatalokkal rendelkező ország. Magyarország Európában. Akik semmilyen felekezethez nem tartozó fiatal felnőttek aránya pedig 67% a tanulmány szerint. A magyar adatok alapján, ez egy angol tanulmány, de a magyar adatok alapján megfigyelhető, hogy folyamatosan csökken azoknak a fiataloknak a száma, akik templomba járók, vagy legalábbis egy közvéleményi kutatáson azt mondják, én vallásos vagyok. 98-ban a lakosság 58%-a vallotta magát katolikusnak, 2001-ben 55%. 2011-ben az összes keresztény felekezetet összeadva a magyar lakosság 54%-a vallotta magát kereszténynek. És ekkor 39% volt, aki azt mondja, én római katolikus vagyok. Egy másik felmérés azt mondja 2050-re a keresztény Európában a kereszténynek körülbelül 10%-a lesz. Tehát 700-valahány millióan élünk Európában, ennek csak 100 milliónyi lesz keresztény. És cserébe a ma 5,8% arab muszlim vallásúak, akik Európában vannak, meg kétszereződnek. És ezek a számok, Virág, Simon és Ábel. És a nagy feladatunk nekünk az, hogy én hogy tudnám úgy megélni az én Istennek tanítványi életemet, és hogy én követem az Istent, hogy ezek a gyerekek azt mondják, hogy hú, akarom én is ezt. És az ima a szívembe az, hogy Szentlélek Isten, bárcsak tudnád úgy vezetni az én életemet, hogy a gyerekek majd ott álljanak mellette. És Isten ezt a világot készül, és jön, és megítéli. De előtte össze akarja gyűjteni az övéit. És Isten úgy rendeli, ráfordulva az igékre, hogy a megfelelő időben, hogy a maga idejében elkezdődik a vég, de előtte, figyeltek. Ezután látta, mi után vagyunk most a történetben. Tehát úgy is tudjuk olvasni, vagy úgy is lehetne olvasni ezt a szakaszt, mint az előző, a hatodik pecsétbe felsoroltakat. Ugye arról tanított Tamás a múlt héten, hogy halmok, hol vagytok, gyertek, takarjatok el. Illetve a következő pecsét még nincs ott az információ, amire a szenteknek szükségük van. Jövő héten a hetedik pecsétet, és a hetedik pecsétről fog minket tanítani Tamás. De az a kérdés, hogy ki állhat meg Isten ítélet előtt. Tehát az ítélet van, fix. És mi azt olvastuk, hogy mielőtt ez megtörténne, Isten az ő népét, az ő gyülekezetét elkülöníti. Félrehívja, megóvja ettől. Arra, hogy ki állhat meg Isten előtt, később vissza fogok még térni. Tehát mit látott János? Négy angyal a föld négy sarkán. Nem tudunk több részletet erről, de ezek az angyalok, tehát ugrásra kész. De az Úr is azt mondja, állj. Tehát egy nagyon feszült helyzetben vagyunk, és azt mondja az Úr is, várj. Nem rossz vagy gonosz angyalokról beszélünk, hanem Istent végrehajtó testvérekről, angyalokról, akik Isten akaratát várják, hogy végrehajtsák. De féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon se a földre, se a tengerre, se a fákra. A szél, itt amit olvasunk, egyszerűen szélről, de ugye Isten a Bibliában a szélisten akaratát, Isten büntető akaratát jelképezi. És 1, 2, 3, 4, 5, 6. pecsét felgyülemlett. Tehát Isten megbünteti a világot. És hatalmas hangon oda kiáltott az angyalnak, akinek megadhatott, hogy játszanak a földnek és tengernek, hogy addig nem történhet semmi, amíg Isten nem gyűjti be a választottakat. Tehát nem kezdődik el, amíg Isten nem különíti el, pecsíte a választottakat. A statisztikában szereplő fiatalok szerintetek hogy állhatnak ehhez? Négyféleképpen szerintem. Az egyik az, hogy mi fiatalok vagyunk és pozitívak vagyunk, tehát ilyen úgy se lesz. A másik az, hogy hát figyelj, hogyha lesz is, úgyis rosszul fognak célozni, engem nem fognak eltalálni. A harmadik, el fog maradni. A háború, nem lesz ebből semmi. El fog maradni, nem lesz ilyen, ez egy mesé, tanmese. De a hívő ember, vagy a hívő fiatal tudja, hogy Isten úgy rendeli. Tehát amikor nagyon sok a búza, akkor tudja a hívő ember, hogy azért, mert Isten megáldotta azt az évet. Amikor jól megy a sorunk, Isten megáldotta, nem azért, mert 5 diploma vagy ügyes vagyok, hanem az Úr megáldott. Ezt az ige jött elém az Ézsaiás 54. részéből, hogy és a hívő ember pedig ezt tudja. Én tudom, hogy hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és a fegyvert készíti munkájával, én teremtettem az öldöklőst is, hogy pusztítson. Tehát mi tudjuk, hogy ezek az idők jönnek, el vannak készítve, de a Jóisten az, aki a kezében tartja mindezt. És másik fontos dolog megérteni nekünk, hogy mi nem ott vagyunk biztonságban, ahol nincsen háború, hanem mi ott vagyunk biztonságban, ahol a Jóisten minket megőriz. Értitek? Tehát, hogy mindegy, hogy mi megy a hírekbe, mi ott vagyunk biztonságban, ahol a Jóisten elkülönít. Ugrásra kész az angyalok, de elkülöníti az övéit. Várjátok. Honnan tudjuk azt, hogy mi Isten akaratában benne vagyunk? Mi Isten akarata? Honnan tudod, hogy benne vagyok? Javasolnám figyelmetekbe a lélek gyümölcsének a termését. Tehát azt mondja az ige, hogy lehet nagyokat mondani, lehet nagyszerűen élni is, de a gyümölcsékről ismeritek meg őket. És bátorítalak arra, hogy azzal foglalkozzunk, látva, mi van most a világban is, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a szívesség, a hűség, a szelítség, az önmegtartóztatás gyümölcseit. Tehát a Szentléleknek a gyümölcse. Addig mi még ez történik velünk, még ez van a hétköznapunkban, még ez van a fókuszban, Isten akaratában vagyunk biztosan. Menjünk tovább. Ott vannak a végrehajtást elkezdeni váró angyalok, és hallottam a pecséttel megjelöltek számát. 144 000 voltak pecséttel megjelölve Izrael fiainak minden törzséből. A 144 000 egy tökéletes számsor. Ami úgy tevődik be össze, hogy 12 a négyzeten, szorozva 1000. Biztos István. Tehát a számot nem szó szerint értjük. Tehát nem szó szerint értjük, hogy 12 a négyzeten szorozva 12-vel. Mi a szimbolikus jelentősége? Viszont a 12-es szám az apokaliptikában egy tipikus szám, mert egész és egy kerek szám. Úgy tevődik össze mondjuk, hogy 4×3, vagy úgy tevődik össze, hogy 4+3, vagy ezt erre figyeljük, hogy 4+3 az annyi, mint 7. Tehát a 7, a 7 pecsét, tehát ezek egy tökéletes számról beszélgetnek. Illetve a 12×12 egy mindent is átfogó nagyságrend. Tehát ami az egészet összefogja és mutatja. Az ezer, az pedig általában a sokaságot, tehát hogy sokan vagyunk együtt, azt szimbolizálja. Lásd jelenések 14-be, a 20. részbe, vagy a 21. részbe. És ebből fakadóan 12 a négyzeten szorozva 1000 jelentősége egy nagyszámú gyülekezet, egy nagyszámú embercsoport, egy nagyszámú embertömeg. Tehát nem egy exakt darabszámú gyülekezet, hanem egy sok. Három ok, amiért ezt is mondom. János a jelenéseiben mindig, amikor azt mondja, hogy Izrael, vagy zsidó, vagy Jeruzsálembe, mindig a lelki Izraelt értette. Soha nem a fizikai, tehát ami Tel Aviv és így tovább. Tehát a lelki Izrael. Kettő, mert hiányzik a felsorolásból Dán törzse mondjuk. Tehát nem olvastam a Dán törzsét, aki ott lenne a választottakban. Illetve három, általános és megegyező véleményen voltak a kánont kialakító korai ige magyarázatok is, hogy itt a 144 000 a lelki Izraelt értjük, ami egy sok embertömeget akar jelenteni. És ennek az üzenete, kedveseim, hogy senki nem marad magára. Tehát senkit nem hagy Isten belesodródni a nagy nyomorúságba úgy, hogy nem különítette volna el. Tehát addig nem kezdődik el, még nincs elkülönítve az övéi. Ez a számmal prezentált embertömeg csak növekedni fog. Tehát mindjárt olvassuk, vagy a később a 9. versben azt olvassuk, hogy ezek után láttam, hogy ime nagy sokaság volt. Megszámlálhatatlanul sok. Minden nemzetből, minden törzsből. Aminek a része a 144 000 is. Tovább menve Izrael fiainak minden törzséből, pedig az egészet, a lelki Izraelt, hogy vannak választottak Istennek, magyarok, románok, szlovákok, cigányok, németek, tehát minden nyelv, minden nép, minden nemzetből. Itt, tehát a lelki Izraelt látjuk, Isten oltalma, Isten féltő gondviselőise, Isten tervében. A sorsunkat látjuk, kedveseim. A jövőnket. És tudjátok, mindegy, Mindegy, hogy ez velem fog megtörténni, vagy az unokáim unokáival. Isten terve a teljes biztonság. Érted? A teljes, az igazi biztonság. A főnökeink, vagy a főnökünk, ha volt ilyen, azt mondja, hogy nekem van egy tervem veled. A Jóisten terve egyértelmű, mindenki számára elérhető, a teljes biztonsága Jóistennek a terve. Végül a 144 ezer, tehát nem abszolút szám, hanem egy vigasztaló evangélium. Nyugodjatok meg, a legkisebbre is gondom van. Ennek és ebben a szörnyű világ viharban is. Nem felejt el senkit, és nem téved semmiben. Az Úr nem téved semmiben. Nem fogok kimaradni. Hidd el. Nem fogsz kimaradni. Ez Istennek, a földön élő küzdő egyházzal, az Eklézsia militáns tagjaival, mindenkivel. Tehát aki az övé, a láthatatlan egyházból, így elkülöníti. Menjünk tovább. Júda törzséből 12 ezeren voltak pecséttel megjelölve. A Bibliában a 12 törzs felsorolása kétszer nincs olyan sorrendbe felsorolva. Ezt látjuk. De ami érdekes ebbe a felsorolásba, hogy Dán és Efraim törzse nem szerepel. Tehát ott van a 12 fiú, a 12 gyerek, és itt, amit látott János, kettő hiányzik belőle. Azt tudjuk, vagy azt lehet tudni, hogy például Dán törzsével kapcsolatosan nagyon sok teológus azt vallja, hogy az elhajlás, a hitehagyás, a bálványi imádás miatt itt nem szerepel. Illetve ami még szembetűnő a felsorolásban, hogy az első helyen Júda van. Ugye a legnagyobbik fiú a Rúben volt a 12 közül, de itt a felsorolás Júda kezdi. Tehát valahol az apostol azt hangsúlyozi, hogy igen, a júdabeli oroszlán mindennél előrébb. Tehát Jézus Krisztus a Júda törzséből származott. Tudjátok, nekem a jelenések könyve az a reménység könyve. Talán a legjobb, ha ez a címe lett volna. Miért? Gondoljatok bele, ott van az Úr Jézusnak 3 éves munkája, azután az Úr Jézus meghal, feltámad, mennybe megy, és mi van utána? És megadja azt a kegyelmet, János apostolon keresztül, hogy itt úgy mutatja meg, mint egy oroszlánt, mint a júdabeli oroszlányát. Húsvétkor más nem volt, csak egy bárány, akit bántottak, akit arcon vertek, ugye? Ez volt húsvétban, ezt tettük az Istennek. De itt minden térd meg fog hajolni. Minden nyelv, minden nemzet meg felismeri, hogy na ez az, hogy nincs tovább. Az újjáteremtett tökéletes világ viszont az, ahova mi készülünk, az ismerős lesz számunkra. Ugyanaz fog történni. Ugyanaz fog történni a mennyországban, mint most ezen a délelőtt. Hogy a megváltott sereg dicséri a megöletett bárányt. És ott fogjuk igazán megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy ő megváltott minket. És ebből a megértésből tud felszabadulni azt, hogy tényleg a dicsőség, a hatalom egyértelmű lesz. Nem fog kellene nekünk magyarázni. És ezért szünet szüntelen tudjuk a bárány dicsérni és dicsőíteni. Tehát a dob, a gitár, a zongora egy eszköz. De azzal a 3 énekkel ezt a dicséretet akarjuk tudni megfogalmazni hétről hétre. Ezek után láttam, híme nagy sokaság volt ott, minden népből, nemzetből, törzsből, ne és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És ezzel az ige szakasszal, mintha egy új fejezet kezdődne a 7. fejezeten belül. Tehát az első része lezárja a 6. pecsétet, és akkor ki a 144 ezer, és akkor itt egy új szakasz kezdődik, ami előkészíti egyben az utolsó pecsétnek a feltörését is. Az volt a fő kérdés, ugye, az előző fejezetben, hogy ki állhat meg? Ki állhat meg? És a teremtett világ teljességére az állhat meg, aki fehér ruhában van öltözve. A fehér ruha a tisztaság és a győzelem szimbóluma. Akiknek pálma ág van a kezükben. Az új szövetségben a pálma ág kettő helyen fordul elő. Az egyik a virágvasárnapi eseménykor, és itt. Emlékeztek még Tamás igényhirdetésére virágvasárnap? Úgy fogalmazott Tamás, hogy hát az verte ki a főpapoknál a biztosítékot, hogy még a gyerekek is örültek és újongtak, vették a pálmákat. Még a gyerekek is értették, hogy itt több van, mint az ácsfél. És hatalmas hangon kiáltották. Hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. A dicséret, az elismerés, a hála a megváltásunkért, ami Urunk Krisztusé. Ezt ott fogjuk a maga teljességében megérteni. És ebből fakadóan a hála és a dicséret jön a mi szívünkből. Nagyon sokszor eszembe jut ez az igevers, amit van írva a bulletinre, az Ézsaiás 42:8, hogy azt mondja a proféta által az Úr, én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Amíg élünk, őt dicsérni, őt elismerni, senki más nem fogja, csak mi a gyülekezet. Tehát ezért is nem mindegy, hogy az a három ének, vagy hétköznap a dicséretek, azok hogy fogalmazódnak meg. Mert nincs más. Tehát azt mondja az Úr, hogy nem adom másnak. És gondoljatok bele, amikor ott leszünk, minden nyelvből, minden nemzetből, és dicsérjük a maga tisztaságával, erejével és hatalmával. Mindenki ott volt. Az egyik prédikációban hallottam ezt az illusztrációt, hogy azt mondta a prédikátor testvér, azt mondja, majd három dolgon fogok csodálkozni. Az egyik az az, hogy azon fogok csodálkozni, hogy aki azt gondolta, hogy biztos ott lesz a mennyországban, azt nem látom. A második dolog azon fogok csodálkozni, hogy azokra, akik nem gondoltam volna, hogy odavalósiak, azok ott lennek, ott lesznek. És azt mondja, a harmadik dolog az, hogy én is ott vagyok. És ajánlom, hogy ezzel az alázattal és tisztelettel gondolkozzatok, hogy mi lesz akkor a napkor, amikor mindenkivel azt mondod, Uram, tiéd a dicsőség, tiéd a hála mindenért. Az ellenség prédikációja az hatékony. Hallottátok tesónk bizonságtevését. Te nem vagy elég jó, te nem vagy elég, te senki vagy. Egyedül, amit teremtünk, mondja azt, hogy elég vagy. A sátán prédikációja, hogy a gyülekezet csak egy klub mondjuk. Jövök, melyek, mint az ajtó a sarkán. Sehol nem vagyok, se kün, se ben. A sátán az, aki felépíti bennünk azt, hogy a félelmeink mentén építsük a jövőnket, az életünket. És hányszor tesszük fel ezt a kérdést magunkban? Emlékezz, hogy te, én hova valósi vagyok. Két dolog biztos, hogy ma ezeket hallottam, és hogy ott leszek. Atyám, azt mondja az Úr Jézus, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül. 11. vers, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent. Ott álltak, négy élőlény. A trón van a középen, és a bárány köztük. A vének a gyülekezetet jelképezik, és a négy élőlény a teremtettséget szimbolizálja. És imádat és dicsőítés van. Nem susálás. Vagy ilyen-olyan imádat és dicséret. Eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Vagyis minden áldás. 7 a teljesség. Mindent átfogó. Tehát minden, ami jó, és mi ma most tapasztalunk, az abból fakad. És ott kinyilvánítja a sereg, a gyülekezet, a bárány körül, hogy minden a tiéd. És ezért nem hiába való a mi dicsőítésünk. Ezért nem mindegy, hogy ez a dicsőítés, ez a dicséret most itt, ma május 1, meg jövő héten és utána, hogy milyen. Tamásnak az a gondolata, hogy a mi imáink a serlegbe gyűlnek, úgy gondolkoztatott engem el, hogyha mondjuk ezt a serleget kiöntenék, akkor mennyi lenne ebbe a serlegbe, hogy hát uram, még kéne ez is, még kéne az is, tehát ami mind így magam körül vagyok elfoglalva. Vajon ebben a serlegben mennyi lenne, hogy uram, áld meg Robit? Tehát amikor másért közben járok. Vagy ebben a serlegben mennyi lenne, amikor csak uram, te nagy vagy, te szent vagy, te igaz vagy, elég vagy. Úgyhogy van, amit dolgozzak, van, amit dolgozzunk. Hogy ebben a serlegben ezeket az imádatokat, ahogy lehetőségünk van, ahogy a szívünk engedi, tegyük bele. Csak mi tudjuk a dicséretet odaadni. Másnak nem engedi az Úristen. Utoljára, végül, mi más van még ott? Utoljára, végül, ebbe a felolvasott ige szakaszba az van, amire titkon minden szent vágyik. Az ének jutott eszembe, hogy kendőbe zárta, lesz ott még fent egy ország. Van egy ország ott fent. Eljön az az ország ott fent, amikor meglátjuk őt, az ő hatalmát. És senki nem kell minket tanítson, hogy ezt megértsük. És a hála, a tisztelet, mint a forrásvize természetesen szakad föl a mi szívünkből. Azt mondtam legelé, két dolog biztos, hogy ezt halljuk, és hogy én is ott leszek. A másik csoda az, hogy én ma itt közöttetek a legnagyobbik dologról beszélhetek. Figyeljetek, Dr. Pavko, Dr. Steiger, Dr. Almási, Dr. Sima beszélhetne erről. De én. Debrecenben 225 ezeren vagyok. De te ülsz itt a padba. Az Úrnak elén voltál, hogy téged hívjon, hogy téged válasszon, hogy te legyél ott elkülönítve az ítélettől. Tehát megengedte azt az Isten, hogy megismerd az evangéliumot. Megengedte azt az Isten, hogy a gyermeke lehess. Megengedte azt az Isten, hogy a nagy okos eszemmel ezt valahogy elfogadjam és megértsem. Isten és Isten hűsége, pajzs és páncél. Nekem, neked, mindenkinek. Na ekkor megszólal az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhában öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, uram, te tudod? Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a márány vérével. Milyen, mit jelent a nagy nyomorúságból jönni? Az összes szenvedés, ami ért minket itt a Földön. Az összes. Tehát azok az emberek, akik mi, akik tudjuk, hogy mit jelent szenvedni. Mi lépünk oda be fehér ruhába. És a szenvedésnek van vége. A mi szenvedésünk vagy úgy végződik, hogy meglátjuk életünkbe az Urat, vagy úgy, hogy egyszer belépünk oda, és minden mentes lesz. Amitől itt zavaros és kusza. Megmosták a ruhájukat, akik Jézus áldozatát elfogadták, akik Jézus vére megtisztít. Mi vagyunk azok, a gyülekezet, a szentek közössége. És ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában és a tróna ülők vele együtt. Ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feltetetlen legyen. Mi nem azért jövünk vasárnapról vasárnapra imaházba, mert vallásosak vagyunk. Mi eljövünk vasárnap imaházba, mert vallásosak vagyunk. De azért tesszük ezt, mert tudjuk azt, hogy az ige által megmos minket. Hétről hétre a Szentlélek, és mi oda készülünk. Tehát mi most azért bajlódunk a bűneinkkel, a kicsinyhitűségünkkel, a gyarlóságainkkal, mert megvan benne az, bennünk az a reménység, hogy mi ide készülünk. Bennünk megvan az a reménység, hogy itt meg fogunk állni az Úr előtt. Na ezért jövünk vasárnapról vasárnapra, ezért nyitjuk ki az igét, és ezért akarjuk, hogy a gyülekezetet az Úr megtisztítsa és használja. Éjjel-nappal. Nem lesz sok. Nem lesz kevés. Nem lesz megterhelő. És az ő templomába vele. Ez okozza a boldogságunkat. Hogy ott leszünk, ahol ő van. És nem számít, nem érdekel, hogy mi van azon kívül, vagy attól tovább. Mi okozhatná más a szenteknek az ő boldogságát? Amikor nagy pénteken ide kijöttem a kereszthez, ahogy tudtam, a szavaimmal elmondtam, ami akkor volt gondolatom, és hogy visszültem a padma, egy békességet éreztem. Minden rendben. Értitek? Minden rendben. Nem azért, mert nem ismerjük, vagy nem éljük át a nyomorúságot, a szenvedést, nem tudjuk, hogy minden rendben. Most itt, mert van békesség, mely út erő hozzá, de mi odavalósiak vagyunk, és oda készülünk. Figyeljetek, nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, se semmi más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki a középen, a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásához. És Isten, nem én, nem az angyalok, az Isten letöröl szemükről minden könnyet. A bárány a trón között van, és ami körülötte a trón felé. Isten, mint jó pásztor. És ma, ha egy igeverset kell megjegyezni, és a téma kapcsán, akkor ez kellene, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk, és örüljünk ezen. Tehát ez az a nap, amin az Úristen a teremtés óta munkálkodik. Ez az a nap, amikor mi ott őt meg fogjuk látni. Ez az a nap, ami nem magától lett, hanem az Úr megszerezte. Ez az a nap, amit nem érdemelnék meg, hogy ott legyek. Ez a nap jön, drágáim. Tudod, amikor a bárány lesz középed, úgy fogalmazta meg a harmadik pontot, hogy nem a mennyországban nem fog kelleni helyezkedni. Senkinek. A bárány lesz középen, nem az én egóm, többek között. Mellesleg, a bárány lesz középen. És ez annyira egyértelművé tesz mindent. Nem lesz bűn. Nem lesz kevert, vegyes. Egyértelmű lesz. A bárány az, aki legeltet. A jó pásztor, amikor legeltet, egy dolog számít, hogy biztonságba este visszaérjenek a juhak jól lakva. Biztonságban leszünk, ahol ő van. Elvezet minket, azt mondja, elvezet a forráshoz. És letörli a szemünkről minden könnyet. Letörli a rák nyavajájának a nyomorúságát. Letörli a atipikus fejlődési tüneteket. Letörli a cukorbetegségnek a fájdalmát. Letörli. Minden könnyet letöröl. Drágáim, ez az Isten alakú űr a szívünkben. Ez. Innet fakad, hogy mi tudunk vonzódni. Innet fakad, hogy mi ki tudunk tartani. Innent fakad, hogy van elég erőnk. Innent fakad, hogy azt mondjuk, hogy elég Isten. Elég nagy, elég erős. Itt van az, amikor a szentséget nem fog kelleni magyarázni. Senkinek és senki. Amikor az élet nem lesz átitatva a bűnnel. Fel nem tudjuk fogni, hogy ez a mondat mit jelent. Tehát a bűneset óta annyira emberek vagyunk, amennyire emberek vagyunk. De ott ezt át fogjuk élni. És ez a nettó evangélium. Ez a nettó evangélium. Hogy Jézus vissza fog jönni, és fehér ruhát fogsz tőle kapni. És az a kérdésem, hogy neked van-e fehér ruhát? Van-e fehér ruhát? Az Úr Jézus azt mondta, elmegyek és helyet készítek. Ilyet kapsz tőle. Három kérdések a hétköznapokhoz. Mi az, amiről beszélgessünk a házi csoportjaink alkalmával. Az egyiket így fogalmaztuk meg, hogy mi okozhatja azt, hogy egyes híranyagok hallatán megretten a szíved, annak ellenére, hogy ismered Isten tervét és szándékát a világ végkifejlete kapcsán. Tudom azt, hogy ki Isten, tudom azt, hogy mi az ő hatalma, és mégis, amikor halljuk az ukrajnai háborút, vagy a Covid kapcsán is, megretten a szívünk. Mi okozhatja ez bennünk? Illetve, ami érdekesen, hogy a mennyországnak a valósága, az hogy tud megjelenni hétfőtől szombati, vagy hétfőtől vasárnapig a hétköznapjainkban? Tehát, hogy értjük, hogy vasárnap, értjük azt, hogy vallásos, értjük azt, hogy mi odavalósiak vagyunk, de ez hogy határozza meg a döntéseimet a hétköznapjaimat. Illetve el tudod-e azt hinni, hogy Isten megőriz, és van vége a szenvedésnek? El tudod-e azt hinni, hogy nem fog örökké tartani? És azt, hogy Isten megőriz. a jó Isten, a Szentlélek, az az imám, hogy így betonozza körbe ezeket a gondolatokat a szívünkbe. Hogy az ellenség ne tudja ezeket ellopni. Hogy egyszer meglátjuk őt, fehér ruhába öltöztet, és letöröl minden könnyet a szemünkre. Amen.